Isten szava. Aki nem, annak sok évezredes emberi tapasztalat bölcsessége diktálja, ismerd meg világod, s jó gazda, okos király módjára, gyarapítsd, vigyázz rá. Az ember dolga tehát, minden ember dolga, tietek is, miniszterelnöké is, óvodásé is, erre a világra vigyázni. Minden ember dolga. Nekünk embereknek, hisz kicsik vagyunk, egyedül vagyunk. Fázunk, gyöngék vagyunk, sérülékenyek vagyunk, meghalunk. Szerencsére ebben a nagy kalandban van egy fontos segítőtársunk, a reflexív gondolat. A gondolat segítségével pótoljuk hiányainkat. Mesztelenségünket befödjük ruhával, házzal. Hiányainkat pótoljuk élelmiszerrel, gyógyszerrel. A világ anyagait felhasználjuk. Egy szóval, amire szükségünk van, megteremtjük. Az ember érzékszerveivel felfog, gondolatával megismer, és akaratával átalakít. Ez a kötelességünk. Éppen a gondolkodás segítségével, a nagy találmányok segítségével képes az ember arra, hogy fizikai, fiziológiai adottságait is javítsa. Föltaláltuk az erőgépeket, ezzel izmunkat fokoztuk. Feltaláltuk a távcsövet, ezzel látásunkat segítettük elő. Az autók, a vonatok mozgásképességünket növelik. Mindezt automatizálják, gépesítik, hatékonyabbá teszik. És mi van gondolkodásunkkal? Hiszen gondolkodásunk a legsajátosabb emberi tulajdonságunk. Nem lehetne ezt is automatizálni? Nem lehetne ezt is gépesíteni? Nem lehetne valami olyat csinálni, amitől kevesebb hibát vétünk? Erről szól a mai előadás, erről a gondolkodás gépesítéséről, és mindarról, ami ennek a következménye. Az ember a világot állításokban fogalmazza meg. Másképpen ezt úgy szokták mondani, ítéleteket alkot. Az ítéletekből, azokat összevetve, bizonyos következtetéseket von le. Nagyon régen görögök, perzsák, indusok kitalálták, hogy mik a helyes következtetés szabályai, mik azok a szabályok, amiknek segítségével helyesen tudunk gondolkodni. Van azonban egy bökkenő. Egy ember egy másodperc alatt egy-két következtetést tud levonni, ha nagyon gyorsan gondolkodik, holott egy valamire való feladatnak a végig gondolása következtetések millióit igényelni. Lassúak vagyunk. Nem lehetne valamiképpen gyorsítani? Megint csak szerencsénk van. A feladatainknak egy része, nem mindegyik, de egy része matematizálható, egyenletek formájában írható fel. És ha egyenletek formájában írható fel, akkor a feladat megoldása, az eredmény megtalálása tulajdonképpen matematikai műveletek elvégzéséből áll. Szerencsénkre a matematikai műveletek elvégzése, miután formális, már könnyebben gépesíthető. Gépesítsük tehát ezt a gondolkodásnak legalábbis ezt a szegmensét, és ami matematikai egyenletek formájában írható föl, azt próbáljuk meg gépesíteni. Erről szól a számítógép. A számítógép nem új találmány. Nagyon-nagyon régen, már a kínaiak, mindig így szokott kezdődni a történet, már a kínaiak, a perzsák számolóköveket használtak, aztán amikor föltalálták később a tízes számrendszert, akkor abakuszokat alkottak, majd később elektromechanikus eszközöket hoztak létre. Aki manapság jár Oroszországban, az abakuszoknak még mindig láthatja a késői ősét, az úgynevezett késői utódját, az úgynevezett scotit. Ők még mindig használják. Azonban a számoló gépeknek az igazi korszaka valamikor későbben kezdődött, a II. Világháború tájékán. Akkor, amikor az elektromechanikus eszközöket kiváltották az elektronikus eszközök. Arról van szó, hogy olyan gépeket tudtak már készíteni, amelyekben nem voltak mozgó alkatrészek, tehát nem hibásodtak meg, és sokkal gyorsabbak tudtak lenni, mert nem kellett nekik a mozgással energiát, utat emészteni. Az elektronikus számítógépek az utolsó 50 évnek a nagy termékei, és feltalálásukban nagyon nagy részt játszott a nagy magyar matematikus zseni, Neumann János is, aki után mindmáig, mindazokat a gépeket, amiket ma még használni szoktunk, szokták úgy is mondani, hogy Neumann architektúrájú számítógép. A Neumann architektúrájú számítógépeknél mindent számformában tárolunk. Számformában tároljuk a bemenő adatokat, amikkel a műveleteket el kell végezni, számformában tároljuk a közbülső adatokat, a kimenő adatokat, sőt, számformájában tároljuk magát azt az algoritmust is, amely előírja azt, hogy milyen műveleteket kell egymás után elvégezni. Minden számformában tárolódik a számítógépben, és az eredmény is számformában jelenik meg, amit aztán valamilyen formában a világ tudtára tudunk hozni. Amikor megcsinálták az első számítógépeket, igazából, ha őszinték vagyunk, matematikai feladatok megoldására készítették el. Neumann János is elsősorban akkor, amikor a számítógép létrehozásán fáradozott, arról álmodozott, hogy minél bonyolultabb parciális differenciál egyenleteket tudjon megoldani. Azonban, amikor megoldották az első számítógép konstruálását, nagyon gyorsan megnőtt az étvágy, és az emberekben gerjedt a vágy, hogy minél nagyobb feladatokat oldjunk meg, minél bonyolultabb feladatokat oldjunk meg. A fő kérdés ezek után három lett. Sebesség, memóriakapacitás és hibamentesség. Legyen gyors a számítás, hogy minél nagyobb feladatot megoldjunk, legyen nagy memóriakapacitásunk, mert ha nagy feladatot oldunk meg, akkor nagyon sok közbülső adatot kell tárolni, meg nagyon sok bemenő adatot, meg nagyon sok kimenő adatot, tehát nagy memóriára van szükség, és hogyha mindezt csináljuk, akkor hibamentes számítás lehetőségével is rendelkeznünk kell, mert képzeljék el, hogy millió másodpercenként millió műveletet végez el valaki, egy számítógép, ezt a számítógépet mi magunk soha már nem tudjuk ellenőrizni. A számítógépnek kell olyan tulajdonságának lenni, hogy ne hibázzon, minimálisat hibázzon, vagy ha hibázik, akkor valamiképpen javítani tudja önmagát. Megint csak szerencsénk van, az embernek nagyon sokszor van szerencséje. Ugyanis ez a három tulajdonság, ha miniaturizálni tudjuk a számítógépeket, akkor egyformaképpen könnyen megoldhatóak. 1950-ben találták föl azokat az áramköri egységeket, az integrált áramköröket, amelyeknek a segítségével most már olyan picike számítógépeket tudunk építeni, amelyekben a számítógépek műveletvégző sebessége nagyon gyors tud lenni, nagyon sok adatot tudunk tárolni bennük, és hibátlanul tudnak dolgozni. További szerencsénk van, ugyanis a miniaturizálásnak az eredményeképpen olyan gépeket tudunk létrehozni, amelyek nem termeket töltenek be, hanem immár a zsebünkben is elférnek, sőt, a szívünkbe is beültethetőek, és ilyen formában mobillá válnak, életünknek a részévé válnak. Ez nagyon szépen hallatszik. Amióta az integrált áramköröket föltalálták, azóta Lovász László előadásából ezt már hallották, működik az úgynevezett Moore törvénye vagy összefüggése, amely azt mondja, hogy másfél évenként a művelet végző sebesség megkétszereződik. Ugyanígy a tároló kapacitás is megkétszereződik. Ha látjuk az ábrán, ez óriási nagy növekedést jelent, és itt a területekkel próbáltam azt kifejezni, hogy micsoda nagy fejlődés van másfél évente. Olyan hatalmas már a műveletvégző képességünk, hogy akár azt gondolhatnánk első pillanatra, hogy hát minden feladatot megoldottunk. Szinte minden feladatot meg tudunk oldani. Van azonban egy kis bökkenő. Ahogyan az elemeken, ahogy a kis integrált áramkörökön az elektronikus elemeknek a számát egyre növeljük, ezek az áramköri elemecskék egyre kisebbek lesznek. Hova tovább olyan kicsik lesznek, aki Gyulai József előadását hallgatta, az pontosan tudja, hogy elérik az atom méretét. Egy atom, egy elektronikus elem. De ha elérik az atom méretét, akkor már más fizikai törvények érvényesek, mint a mi nagy makrovilágunkban. Ezek a törvények már fizikai, egy fizikus számára ismertek, hogy hogyan viselkednének egy számítógépben, ma még nem tudjuk. De nem véletlen az, hogy az Amerikai Egyesült Államok dollármilliárdokat költ erre az új tudományra, amit nanotechnológiának nevezünk, és tudósok tízezreit képezi ki arra a jövőre, amelynek eredményeképpen egyszer hihetetlen, mai mértékkel hihetetlen gyorsaságú számítógépeink lesznek, és még egy csomó csodás trükköt fogunk tudni elvégezni. A dolog azonban még bonyolultabb ennél. Lovász László előadását, ha hallhatták, akkor módjukban volt azt is megtanulni, hogy a feladatokat a matematikusok ma már osztályozni tudják. A feladatoknak a bonyolultsága és a számítás igénye általában nagyon függ attól, hogy mennyi bemenő adatra van szükség. És a matematikusok észrevették azt, hogy vannak olyan feladatok, amelyek polinomiális idő alatt, tehát a bemenő adatok négyzetétől, köbétől, negyedik hatványától is így tovább, tól függő idő alatt megoldhatók, és ezek szerencsére olyan feladatok, amelyek, hogyha a számítógépek sebessége olyan ütemben nő tovább, mint ahogy eddig nőtt, akkor előbb-utóbb megoldhatókká válnak. Vannak azonban olyan feladatok, például ilyenek az úgynevezett exponenciális feladatok, vagy általában azt szoktuk mondani, hogy nem polinomiális feladatok, amelyek olyan nagyok, hogy a bemenő adatok függvényében a bonyolultságuk, a számítás igényük olyan nagy mértékben nő, hogy hiába növekszik a számítógépeknek a művelet végzősebessége, ezeket azt tudjuk mondani, hogy soha nem fogjuk tudni megoldani. Ez nagyon nagy hiba. Ez bizony rossz hírről tudósít bennünket, mert azt mondja, hogy elvileg bizonyos feladatokat ugyan képesek vagyunk megoldani, azonban gyakorlatilag tudnunk kell róla, hogy soha nem fogjuk tudni megoldani. Tehát vannak számunkra, emberek számára, ilyen értelemben nem megoldható feladatok. Azonban ennél is rosszabb a helyzet. A matematikusok között óriási nagy vita van, és még nem dőlt el a vita. Arról vitatkoznak, hogy a számítógépeket föl lehet arra is használni, hogy az emberi gondolkodást utánozzák, mesterséges intelligenciát. Hallottak, olvastak újságot arról, hogy mostanában éppen a legújabb sakkozó számítógép veri meg a legújabb sakkozó bajnokot, tehát mesterséges intelligenciát lehet létrehozni a számítógépek segítségével. A nagy kérdés, amin a matematikusok vitatkoznak, hogy akkor ezek után lehetséges az, hogy mindent meg tud oldani egy számítógép, amit az ember megold? Az erős mesterséges intelligencia hívei azt mondják, hogy igen. Egy kis idő kell, vagy sok idő kell, és olyan értelemben, hogy lehet, hogy soha nem tudjuk kivárni a számítás végeredményét, de elvileg mondom, mindent utánozni tud egy számítógép, amit az ember meg tud oldani. A erős mesterséges intelligencia hívei tehát ezt mondják. Azonban vannak ennek ellendrukkere is, és többek között az ellendrukkerekhez tartozik Penrose, aki a mostani időszaknak a egyik legnagyobb matematikus fizikusa, angol származású, aki azt mondja, hogy ez képtelenség, és argumentálni szokott amellett, hogy mik az indokok, amivel ő be tudja láttatni azt, hogy nem minden feladat oldható meg. Példaképpen ő legszívesebben a zenét szokta emlegetni. Azt mondja, hogy komolyabb zenét nem lehet számítógéppel létrehozni, hiába az emberi agynak a terméke. Ő például azt mondja, hogy Mozartnak a zenéje ilyen. Igenis, meg nem is, mert például Mozart dobókockákkal is szerzett zenét, igaz, hogy ilyen könnyű kis keringőket, és tulajdonképpen Xenakis ma is ilyen módszerekkel szerez nekem nem nagyon tetsző, de mégiscsak zenét. Azonban a nagy zeneműveket, lásd Mozart requiemjét, azt hiszem, hogy nem így hozták létre. Ez a piros tartomány mutatja egyébként azt a feladatosztályt, amit Penrose szerint nem lehet algoritmizálni, vagyis soha nem fogunk tudni számítógéppel megoldani. A Mozart requiemjébe hallgassunk egy kicsit bele, kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményük erről. Azt hiszem, hogy ez tényleg nem, nem számítógép szerezte, és én is Penrose pártján vagyok, ezt talán nem is fogja soha számítógép szerezni, mint ahogy ezeket a gyönyörű rajzokat is, amit Signorelli rajzolt és a Orvietói Domban találhatók, azt hiszem ezeket sem fogja tudni talán soha számítógép létrehozni. Amikor persze fiatal voltam, akkor nem így gondoltam. A diplomunkám arról szólt, hogy hogy lehet számítógéppel zenét szerezni, és én magam azt csináltam, hogy Kodálynak a 5-fokú dallamait statisztikáztattam ki számítógépekkel, és szereztettem zenét vele. Hát ilyeneket szerzett a számítógép, és ne nevessenek, kérem, elhívtam, a fiatalság az bátorság, elhívtam Kodályt, és bemutattam neki. Kodályról meg kell mondanom, hogy nagyon szükszavú és nagyon morcos ember volt. Ült, meghallgatta, és azt mondta, nem rosszak, az enyémek jobbak. De nem tudom, hogy itt izgalmamban nem tévedtem-e el, zenéről beszélek, holott az előbb ott tartottunk, hogy számítógépek. Igaz, hogy gyors számítógépek, nagyon bonyolult feladatokat is megoldani tudó számítógépek, de hát zene és számítás, technika, számítógép, matematika, két nagyon távol álló dolog. Vagy talán nem is annyira? Talán nem is annyira. Azt szokták mondani, hogy a természet nem ismer ugrásokat. Legalábbis a természet mértékszámai folyamatosak. A hőmérséklet, a súly abszolút folyamatosak. Szerencsére az ember elég invenciózus, és minden mennyiségét a természetnek számokkal tudja utánozni, át tudja alakítani számokká. Úgy is mondják, hogy digitalizálni tudja. Érdekes, hogy erre a lehetőségre, hogy a természet kvantumokban is kifejezhető, Planckot, Heisenberget még nem is ismertem, amikor egy papköltő nyitotta fel az én szememet, Mécs László. Ébred, moccan a tojásban a sejt. Isten, Isten, 25 napi ritmus. Titkon dobban az anyamékben a lét. Isten, Isten, 9 havi ritmus. Lobogón jön a nap, megy a nap, jön a hold, éjjel, nappal 365-ször, ó, jaj, ha kihagyna a ritmus. Nem volna szivárvány, nem volna virág, nem volna világ. De él az erő, de él az ütem. Mécs hívta föl tehát a figyelmemet arra, hogy a virág kvantálható, mennyiségekkel fejezhető ki. Nos, az emberek erre rájöttek, és a számítástechnika érdekében tényleg digitalizálni, számjegyekké tudnak alakítani szinte mindent. Így például a betűket, amelyeket leírunk, vagy a hangokat, vagy két hangot egymás mellett, például úgy, hogy bizonyos számokat rendeltetünk meg nekik, de lehet másképpen, másféle formában is. Látjuk éppen a zenét is, hogyan lehet számpárokká alakítani a hang magasságoknak és a hang tartamoknak más-más szám értéket megfeleltetve. De a nem zenei hangot is digitalizálni lehet, hogyha az egyes hang hullám magasságoknak bizonyos pontokban bizonyos értékeket feleltetünk meg, aztán ha sűrítjük, akkor több mintát kapunk, pontosabb értékeket tudunk létrehozni. De ugyanígy a képet is digitalizálni lehet, számok formájában lehet ábrázolni, minden egyes pontjának a képnek egy nullást vagy egy egyest megfeleltetve attól függően, hogy éppen fekete vagy fehér. A színes képet akkor bizonyos színeknek más-más számot megfeleltetve, de ma már ott tartunk, hogy a mozgást, a szagot, az illatot is digitalizálni tudjuk. Egy szóval szinte a világ teljességét számok formájában tudjuk ábrázolni. Például készítünk egy fényképet. Szép fénykép. Ez a fénykép kétféleképpen is készülhetett, vagy rendes hagyományos fényképezőgéppel, vagy egy úgynevezett mai fényképezőgéppel, amely digitális kép. Ha hagyományos fényképezőgéppel csináltuk, akkor mesterséges úton tudjuk számokká alakítani Juditot, ha nem, akkor pedig a digitális fényképezőgép maga. Na most, amikor én számok formájában ábrázolom a számítógépben a világ tárgyait, akkor valamilyen műveleteket tudok azokon végezni. Méghozzá matematikai műveleteket. Például ezekből átalakítom ezekké, és ime az öregedés folyamata jött tulajdonképpen mesterséges módon a számítógépen létre. A számoknak van egy csodálatos tulajdonsága. Például számok formájában lehet ábrázolni a mi földünket. Megadva a földrajzi koordinátáját, megadva a magassági értékeket, és így tovább. Tegyük fel, hogy Budapestet számok formájában ábrázoljuk, és bevisszük a számítógépbe. Ezután műveleteket tudunk rajta végezni, és olyan oldalról is tudjuk Budapestet látni, ahonnan különben a számítógépben az nincs benne. Megnézhetjük a Margit-szigetet vagy a Gellért-hegyet egyik oldalról, másik oldalról, mögé tekinthetünk. Magyarán szólva, mintha egy légi felvétel csinálnánk, úgy tudjuk Budapestet ábrázolni. Most képzeljék el azt, hogy itt egy kis nagyítású képről van szó. Képzeljék azt, hogy olyan nagyságú felvételeket csinálunk, és úgy ábrázoljuk a számítógépben, hogy az igazi nagyházak látszanak, és tegyük föl, hogy ezt a képet nem Budapestről veszük föl, hanem mondjuk Szarajevóról. Ha Szarajevóról veszük föl, akkor ott van előttünk a számítógépben egész Szarajevó, és már nem kell más, csak egy botkormány, egy nagy monitor, és akár gyakorolhatjuk is azt a harcot, mondjuk amerikai katonák létünkre, hogy kell Szarajevót elfoglalni. Azt gondolják, nem így történt? Így történt. Ne nevessenek, ő azért csúszott el, mert én pacifista vagyok, és azért nem lelőtték, hanem csak elcsúszott, mert humanista is vagyok. Nos tehát, a számítógépekben ábrázolni tudjuk digitális módon, számok formájában szinte az egész világot. Ezeket a számítógépeket azután, hogyha nagyon nagy memóriájuk van, föl tudjuk tölteni az emberi tudás szinte egészével. Minden emberi tudás, a költészet, a zene, a festészet, a gyakorlati élet, a receptek, mindent föl tudjuk vinni számítógépekre. Ezeket a nagy kapacitású számítógépeket a világon szanaszéjjel terítjük, összekötjük őket hálózattal, és a hálózathoz hozzákapcsoljuk azokat a végberendezéseket, kis laptopokat, terminálokat, vagy netalán olyan kis robotokat, amik a szívünkben vannak benne, és így létrejön egy elektronikus világ. A hálózatokról egyébként a jövő héten Márai Tamás kollégám fog előadni, és fölhívom a figyelmüket, hogy érdemes lesz eljönni. Én már titokban elolvastam az előadását, és sokkal okosabb lettem tőle. Érdekesség ennek a dolognak az, hogy ő két hétig most nem tartózkodott itthon, kint volt Brüsszelbe, és ennek ellenére én el tudtam olvasni az előadását, mert az előadás számformába, számítógép hálózatokra került, az én asztalomra került, én elolvastam, és amit akartam, megjegyeztem neki, és visszaküldtem digitális formában, és így módosult az ő előadása, érdemes jövő héten meghallgatni. Tehát egy óriási nagy hálózatnak leszünk előbb-utóbb a részei, amelyik hálózatban hatalmas memóriákon van az információ. Ennek a hálózatnak része lesz az összes zenei stúdió, az összes rádióadó, az összes televízióadó, és ezen a hálózaton keresztül fogják egymásnak átadni, venni az információkat. De a hálózatnak mi is szereplői leszünk. A digitális fényképezőgépeinkkel, digitális kameráinkkal, a mikrofonjainkkal, amelyek számítógéphez vannak csatolva, mi is részt veszünk ebben a úgynevezett digitális vagy elektronikus világnak az életében. Ez a világ aztán egész más világ lesz ahhoz képest, mint amiben most élünk. Erről a világról szól egy most nemrég megjelent könyv, aminek az a címe, hogy az e-világi beszélgetések, elektronikus világi beszélgetések, és a Pesto kiadónál jelent meg. Milyen lesz ez az élet? Megpróbálok erre néhány feleletet adni. Néhány példát mutatok be. Képzeljék el a következőt. Olaszországban egy gazdag milliómosnak egy autót akar valaki tervezni, sajátosan neki. A terveket elkészíti, természetesen digitálisan, és miután nincs megfelelő szélcsatorna Olaszországban, digitálisan a számítógép hálózaton a tervet átküldi Amerikában. Amerikában van egy olyan eszköz, aminek a segítségével egy ilyen műanyagból kivágják az autónak a karosszériáját, és berakják egy szélcsatornába, és kipróbálják, hogy milyenek a tulajdonsága. Jól fog menni, vagy nem jól fog menni. Ha nem jól fog, ha nem úgy találták, hogy nem jó a modell, akkor módosítanak egyet rajta, és addig módosítják, amíg megfelelő az eredmény. Ha készen van, akkor megint csak számok formájában a hálózaton keresztül átküldik Japánba, ahol ragyogó robotokkal felszerelt gyárak várják, és elkészítik automatikus módon a autókat. Nagyon érdekes dolog, figyeljük meg a következőt. Olaszországban terveztek, Amerikában ellenőriztek, Japánban kiviteleznek. Egy autó ment Olaszországból Amerikába és onnan Japánba, és közben nem hagyta el a határt. Nem volt vám. Nem sérült meg. Nem lophatták el. És mégis oda ment az autó. Ez valóban egy új világ. Olyan világ, ami nem egyezik a jelenlegi világunkkal. Képzeljük el a következő példát. A világ tegnap előttig talán legmagasabb épülete a Petronas székház volt, Kuala Lumpurban, 425 méter magas, amelyben egy kis városnyi ember lakik, és teljesen automatikusan dolgozik. Számítógépek engedik be az embereket, akik bemehetnek, hogy ne robbantsanak, számítógépek végzik el a fűtését, számítógépek vezérlik a lifteket, számítógépek csinálják az légkondicionálást, számítógépek színezik a szobák falát, hogy az embereknek, az alkonynak, a napszaknak, az évszaknak megfelelő hangulata legyen dolgozni. Számítógépek illatosítják a szobákat, hogy a legjobb kondíciók jöjjenek létre. Egy önmaga törvénye szerint működő új objektum jött létre. Intelligens épület, mondják. Intelligens tárgyak világába fogunk nem sokára kerülni. 2-3 év múlva a sluszkulcsom, amit én valahova általában leszoktam rakni, és mindig ott szoktam hagyni, ha nem fogom találni, akkor ennyit fogok mondani emberi nyelven. Kulcs egy, hol vagy? Mire nekem emberi nyelven azt fogja válaszolni, tőled balra 5 méterre. És meg fogom találni. Intelligens autók fognak menni intelligens utakon, anélkül, hogy a vezető hozzá nyúlna a kormányhoz. Ma már vannak ilyen kísérleti utak, tehát nem a nagyon távoli jövőről van szó. Képzeljük el a következő példát. A Tisza árad. Tarpa egy kisközség fönt Észak-Magyarországon, ott a Tisza árterében. Az emberek félnek. Még nem tetőzik a Tisza. Nem tudják, hogy mi lesz a műemléktemplommal. Nem tudják, mehet-e gyerek iskolába. Nem tudják, hogy kell-e a jószágot menteni. Mi fog történni? Mindenki pánikban van. Szerencsére ma már a vízgazdálkodásnál van egy megfelelő modell, aminek a segítségével meg tudják nézni, ki tudják számítani azt, hogy ha átvágnák a gátat, ha átlépné a gátat a Tisza, akkor mit öntene el, mit nem öntene el. Mi marad szárazon, mi kerül víz alá, mit kell megvédeni, mit nem kell megvédeni. Következő példa. Bolyai Jánosunk Erdélyben szegény magányosan alkotott. Amikor kitalálta híres eredményeit, akkor édesapja elküldte a nagy Gaussnak, postások vitték el, aztán sokáig kellett neki várni arra, hogy a Gauss megnézze, és vagy volt kedve neki válaszolni, vagy nem volt neki kedve válaszolni. Ha válaszolt, akkor postás megint visszahozta a levelet, aztán gondolkodni kellett a feladat újrafogalmazásán, és így eltelt egy hónap, két hónap, öt hónap. Ma manapság ez másképpen megy. Manapság egy matematikus, szerencsére Magyarország teli van jó matematikussal, tehát nekünk fontos, amit most mesélek. Ma egy matematikus itt Budapesten éjszaka, este kitalál valami szép új eredményt. Abban a pillanatban a számítógép hálózaton keresztül széjjel küldi annak a 60 kollégájának a világra, akik ezen dolgoznak. Látom Távol-Keletre például, ahol másképp kell, és másképpen nyugszik a nap, és amíg ő alszik, addig a távol-keleti, meg az amerikai, meg a kanadai kollégák tovább dolgoznak a feladaton, s reggel, mire fölébred a matematikusunk, ott vannak a megjegyzések, és már mindjárt tovább tudja csinálni az elméletét. Ne felejtsék el, döbbenetes, a tudományos eredmények 4/5 az utolsó 20 évben készült el. Szinte minden, amit tudunk, most találódott ki, és ebben bizony nagyon nagy szerepe van a számítógépeknek. A szívem már nem a régi, de a számítógépek segítségével az orvosok bele tudnak látni. Ha kell, akkor robotok segítségével bele tudnak nyúlni, sőt, a számítógép hálózatok segítségével meg tudjuk csinálni azt, hogy az orvos itt van Budapesten, a páciens meg szegény Antarktiszon van, ott kap egy szívrohamot, és a számítógép hálózatok segítségével az orvosnak az akaratát, a mozgását például oda tudjuk transponálni, és ott egy kellő műtétet vagy beavatkozást robotok hajtanak végbe. Ha majd egyszer föltalálják a nanoszámítógépet, nem biztos, hogy fel fogják tudni találni, de ha egyszer föltalálják, akkor arra képes lesz egy ilyen számítógép, hogy a szívbe, vérbe fecskendezve, mint egy kis robot lebontsa a plakkokat, kitisztítsa az ereket, és akár örökké is élni tudjunk. Eddig tartott az előadásomnak a könnyű része, és most jön a melege, és neki is gyűrkőzöm, ha megengedik. Mert minden megváltozik. A melegről egyébként, akik járnak rendszeresen a Minden Tudás Egyetemének a előadására, azok már tudnak, mert Eszterházy Péter elmagyarázta nekünk, hogy a meleg az azt jelenti, hogy puma, meg azt jelenti, hogy sút. De nekem más jut erről eszembe, és most ezt szeretném elmondani. Tehát minden dolog szinte a bennünket körülévő világban megváltozik. Megváltozik az életünk, egyszerűen az életünk tere más struktúrát fog ölteni. Négy legfontosabb változást mondanom el. Megváltozik az ember képessége. A zenét, amit hallgattak, nem csak a zeneszerző szerezte, hanem ő maga játszotta. Ugye figyelték? Olyan volt, mintha egy egész zenekar játszott volna. És ezt egyetlen ember játszotta. Ekkora a képességnövekedés. Látták az árvizet? Ma már meg tudjuk jósolni baj esetén, hogy mi történik bizonyos esetekben. Régen aszerint korszakolták a történelmet, aszerint állapítottak meg bizonyos történelmi korokat, hogy milyen képességeknek volt az ember birtokában. Volt bronzkor, vaskor, kőkor, nevezetesen azok voltak azok az eszközök, amiket használni tudott. Később jött a mezőgazdasági társadalom, majd a ipari társadalom. Én azt gondolom, hogy az információs technológiák, amelyek három ágnak, a számítógépeknek, a távközlésnek és az elektronikus médiának egy sajátos összeolvadása, ami éppen most folyik, úgy szokták ezt mondani ma, hogy digitális konvergencia. Ennek vagyunk a tanúi. Ezeknek a következtében tehát egy olyan eszközrendszer áll rendelkezésünkre, amitől egy új társadalom alakul ki, amit úgy neveznek, hogy információs társadalom. A következő nagyon nagy dolog, megváltozik a tér és a távolságnak az érzése. Miért volt a római birodalom akkora, amekkora? Mert egy birodalom csak akkora lehet, hogy bizonyos elfogadható idő alatt a hír valahonnan, valahova el tudjon jutni. A központból, például Rómából, belátható napon belül a hír el kellett, hogy ide jusson, mert különben nem lehet birodalmat irányítani. Ez a távolság, ez ma abszolút megváltozik, hiszen pillanatok alatt minden hír mindenhová elkerül. A római birodalommal szembe mi most egy globális birodalmat építünk, egy olyan globális birodalmat, tetszik vagy nem tetszik, amelynek minden ország része. A jövő egy globális birodalomról szól. McLuhan, az egyik nagy kutatója az információs társadalomnak, úgy szokta mondani, hogy egy nagy globális faluban fogunk élni. Minden falunak vannak természetesen problémái, minden faluban vannak többek között kocsmák, vannak verekedő férfiak, de azért összességében én azt gondolom, hogy mégis csak könnyebb egyetlen faluban élni, mint 32 egymással harcoló országban vagy városban. A helyjel együtt, a helynek az a távolságnak az összerövidülésével együtt felgyorsul az idő, megszűnik az idő, felgyorsul a ritmus. A hír azonnal, bármelyik pillanatban valahol megszületik, Bagdadban robbantanak, én már abban a pillanatban Budapesten tudok. Mindenhova gyorsan elterjed a hír. Elveszti a jelentőségét, gyors lesz a ritmus. Megszűnnek például a raktárok, mert nincs értelme raktározni, mert kiadják itt, hogy nekem gyártani kell, ott föl kell használni, én itt akkor gyártom le, amikor megfelelő eszközzel oda átkerül a félkész áru. Minden nagyon gyors lesz. Azt mondja az angol, just in time, mindent akkor csinálj, amikor kell, ne előbb, de akkor csináld meg. Ez viszont azt jelenti, hogy rendkívül feszes lesz az ritmus. Nagyon felgyorsul az élet. Az igazi kérdés tulajdonképpen az, hogy fiziológiánk és a társadalomnak a tűrőképessége meddig bírja ezt a rohanást? Elbírjuk-e? Tudunk-e hozzá alkalmazkodni, vagy egyszer azt mondja az alkalmazkodó készség, hogy nem, ennél nem tovább. Nyílt kérdés, nem tudjuk rá még a választ. A következő negyedik nagy változás, megváltozik a kommunikációs tér. Megváltozik a társadalom nyilvánossága. Régen a társadalom például akasztásoknál szokott összejönni, és ott beszélték meg azt, hogy mi is történik a kis országban. Ma a televízió csatornán keresztül mindent rögtön tudunk. Megváltozik a kultúránk, hiszen annyi hír olyan sok formában ér el bennünket. Nem csak írott formában, nem csak szövegformában, képformában, hangformában, hogy megváltozik az egész kultúránk. Megváltozik a kultúránk, megváltozunk mi magunk is. Talán erről fog két előadás múlva Nyíri Kristóf beszélni. Magyarán szólva, mindenünk megváltozik, ezt legszebben úgy tudjuk kimondani, úgy tudjuk megfogalmazni, hogy azt mondjuk, hogy megváltozik a bennünket körülvevő metrika. Nem tudjuk pontosan, hogy mi van közel, és mi van távol. Nem az van közel, amihez eddig hozzászoktunk, és nem az van távol, amihez eddig hozzászoktunk. Nem tudjuk pontosan, hogy mi van bent, és mi van kint. Sőt, lassan azt se tudjuk, hogy mi az, hogy kint, meg mi az, hogy bent. Két szép rajz, Maurice Eschertől való, ami ezt a hihetetlen komplexitást, furcsaságot fejezi ki. De ha minden megváltozik, ha megváltozik életünknek a metrikája, tere, akkor megváltozik a felépítmény, a társadalom is, a létforma is, sőt bizonyos értelemben az ember is. Azt tudjuk, hogy megváltozik, egy új típusú társadalomban fogunk élni, de hogy pontosan milyen lesz, azt még nem tudjuk, hiszen most építjük, például önök velem együtt. Egy újfajta társadalomnak egy újfajta akcióját tanuljuk most, amikor önök hallgatnak engem, aztán a másik szobában is hallgatnak engem, pedig én nem vagyok ott, aztán este meghallgatnak majd a Duna Televízióban, aztán este meghallgatnak Csíkszeredában, a Duna Televízióban, és aztán egy hónap múlva az interneten, majd valaki Ausztráliában fogja önöket is megnézni. Olyan módon változik meg ez az egész társadalom, hogy mi magunk vagyunk azok a hajtóerők, amelyek a változásokat létrehozzuk. Sok vita van, sok tanulmány születik. Nem térképeztük föl még, hogy mik lesznek ennek a hatásai. Mi marad lokális, mi lesz globális, mi lesz a nemzet sorsa, ki marad ki ebből a társadalomból, ki lesz benne ebbe a társadalomba, ki lesz ennek a haszonélvezője, ki fog lemaradni. Mind nyílt kérdések. De együtt, hangsúlyozom, együtt csináljuk. Hiszen akkor, amikor önök néznek egy televízió műsort, és be-SMS-eznek, akkor ezzel hatást gyakorolnak a televízióra, mert a televízió eszerint fogja újból azokat a műsorokat napirendre tűzni, vagy nem tűzi őket napirendre. Mi együtt csináljuk ezt a társadalmat. Egy dolog azonban nagyon biztos, hogy egy ilyen társadalmi váltás az az idő, amikor a világ nemzeteinek a sorrendjében változások tudnak létrejönni. Különben könnyű azt mondani, hogy szeretnénk megelőzni Finnországot mondjuk, de az nem olyan könnyű. Olyankor lehet megelőzni egy országnak egy másik országot, amikor olyan változások vannak, hogy ott minden lehet, akár el is lehet vérezni. Magyarország szempontjából ez nagyon fontos. Hiszen a honfoglalás idejében jöttünk erre a terepre, de ez a honfoglalás nem volt minden ízében ilyen dicsőséges, mint ezen a képen. Tudnunk kell azt, hogy amikor mi idejöttünk, mi egy nomád társadalom voltunk, itt pedig már egy feudális környezet dolgozott. Amikor mi feudalizmust kezdtük építeni, ők már az ipari társadalmat csinálták. És a szocializmusban, amikor ők már az információs társadalmát kezdtek forgatni, előkészíteni, mi akkor fordultunk rá az ipari társadalomra. Na és kérdezhetik, hát nem szabad ebből presztízs kérdést csinálni. A baj az tulajdonképpen, hogy minden társadalmi formációnak megvan a maga termékválasztéka és szolgáltatás választéka. Amikor mi idejöttünk, a finom textiliát már a feudalizmusban csinálták. Mi meg a nyersárút, a marhát hajtottuk ki, és innentől kezdve mindig egy kicsit kullogtunk nyugat után, és ennek következtében az export-import mérlegünk bizony mindig passzív volt. Talán most van lehetőség arra, hogy mint egy olyan ország, ahol szürke állományban sok van, akkor csatlakozunk az információs társadalom építőihez, amikor az információs társadalom elkezd épülni. Ennek a lehetőségét ismerte föl Európa, és megfogalmazta a maga tervét, az E-Europe-ot, ami arra mozgósít, hogy Európa egy integrált és gazdaságilag versenyképes társadalom legyen. Egyébként magyaroknál sem maradt rezonancia nélkül, a magyarok is létrehozták a maguk MIT-sét, vagyis a Magyar Információs Társadalmi Stratégiát, ami annak érdekében sorolja fel a tennivalókat, hogy mit kell csinálnunk, hogyha lehet ebben a nagy társadalmi mozgásban egy kicsit előre törjünk. Utunknak tulajdonképpen végére értünk. Gépesítettük a gondolkodásunk legalábbis egy részét. Tudjuk, hogy mit tudunk megoldani, és mit nem tudunk megoldani. És létrejött egy új társadalmi struktúra. A struktúra, a hálózatok, a technológia, az eszközök, ezek tulajdonképpen készen állnak. A jövő nagy kérdése az, hogy mit helyezünk bele ebbe a struktúrába. Vajon a szépséget, a tudást, vagy netalán a pornót, az erőszakot? Hogy az egyéni kiteljesedést fogja támogatni ez a hálózat, vagy netalán a nagyhatalmaknak az intimpista elnyomását, mint ahogy erről Orwell beszélt. Ismétlem, a szerkezet készen van. Nagy változás elé nézünk. Most rajtunk a sor, hogy mi magunk olyan erkölcsi magatartást alakítsunk ki, és ez mindannyiunk dolga, önöké is, az enyém is. Olyan erkölcsi tartást alakítsunk ki, amely olyan tartalmakkal ruházza fel ezt a hálózatot, amely az emberiség számára nem átkot, hanem áldást fog hozni. Most jött el az a pillanat, amikor nekünk embereknek, nem a technikának, nekünk embereknek a tükörbe kell nézni, és szembesülni kell azzal, hogy kik is vagyunk. A jövő kockázat. Egy atom sosem kap rákot. Egy sejt, egy szövet már rákot kaphat. És ugye mégis megérte. A kockázatot, a jövő kockázatát vállalni kell. Neumann János világosan megfogalmazta, a fejlődés ellen nincs orvoság. És Gábor Dénes ehhez még azt tette hozzá, hogy ha már nem ismerhetjük pontosan a jövőnket, akkor alkossuk meg azt. Ez a közös dolgunk még akkor is, ha félünk ettől a jövőtől, ha ködös is ez a jövő, azonban nekünk magyaroknak tudnunk kell azt, hogy mi a dolgunk.
Mondottam, ember, tűzd! És bízva bízzál!
Én csatlakozom Madácshoz, és bízok. Látom a szemeikben egy kis cinkos mosoly, Miklós. Tényleg? Tényleg. Bizonyságra bemutatom unokáimat.